Kerengő. Külpolitikai beszélgetések.
Rövid ideig tartott a kedden bejelentett fegyverszünet a Közel-Keleten, miután Izrael, az Egyesült Államok és Irán két hetes tűzszünetet kötöttek, Izrael figyelmeztetés nélkül bombázni kezdte Libanont. Irán válaszul újra támadta az Egyesült Arab Emírségeket és Szaúd-Arábiát, és megint lezárta a Hormuzi szorost. Szombaton közvetlen béketárgyalás kezdődik a pakisztáni fővárosban, Irán és az Egyesült Államok között. Mi a célja Donald Trumpnak az iráni háborúval? Elszámolta magát, vagy valamilyen konkrét tervet követ? Meddig hajlandó elmenni a béketárgyalásokkal? Mit vár szövetségeseitől, köztük akár tőlünk? Kedves hallgatóink, ezek lesznek a fő témáink, illetve a héten Budapesten járt G.D. Vance amerikai alelnök, erről is szeretnénk röviden szót ejteni a mai kerengőben. Szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Vendégünk a stúdióban Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársa. Szeretettel köszöntöm.
Jópot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
Kezdjük G.D. Vance budapesti látogatásával, tényleg csak röviden, hogy ne maradjon el a végéről. Mik a tanulságai ennek a látogatásnak?
Hát egyrészt tulajdonképpen két okból jött ide az amerikai alelnök. Az egyik, hogy ami hát a köztudatban is szerepel, hogy alapvetően ugye kifejezze a támogatását, az ő személyes, meg hát a Trump adminisztráció támogatását a hivatalban lévő magyar kormány iránt. Tehát nyilván ezt nem is lehetett elfedni azzal együtt, hogy ugye jelezték, hogy a választások kimeneteitől függetlenül a magyar-amerikai kapcsolatok azok továbbra is, hogy mondjam, jól alakulhatnak, tehát az amerikai részről ez a szándék megvan. Másrésztről viszont tulajdonképpen a tavaly novemberi, a magyar kormány tavaly november washingtoni látogatásának a folytatása is ez a mostani alelnöki vizit, olyan értelemben, hogy az akkor megkezdett különböző tematikájú energetikai, technológiai, gazdasági együttműködéseket, azokat tovább vitték, illetve további együttműködési megállapodásokat kötöttek.
Mindig lehet ilyenkor számítani azért arra, hogy ahogy ön is mondja, hogy konkrét megállapodások lesznek. Ezeket bejelentették, vagy most fogják majd bejelenteni?
Ezeket bejelentették, ugye az amerikai Fehérháznak az oldalán ezek részletesen megtalálhatóak, de a magyar sajtóban is most már így az elmúlt 24-36 órában megjelentek, tehát konkrétan olajvásárlás, kis modulális reaktorvásárlás, a műhold, illetve űrtechnológiai együttműködés, tehát csak a fontosabbakat emeljem ki. Tehát ezek tulajdonképpen tételesen ismertek. Egyébként körvonalazódtak, tehát lehetett rájuk számítani, mert hogy ezeket már valamilyen formában, mondjuk szándéknyilakozatok formájában már tavaly novemberben végül is kifejezték a felek még Washingtonban.
Érdekes eleme volt a látogatásnak, hogy azt mondta G.D. Vance, hogy annyira jól érzi magát, hogy még egy napot itt marad, ami szokatlan a diplomáciában, azután mégis elment végül időben, hiszen Pakisztánban kezdődnek a béketárgyalások, és hát ezzel majd át is kötnék. De van ilyen, hogy fogja magát, és ott marad valahol, mondjuk egy amerikai alelnök egy országban, mert jól érzi magát? Vagy ez inkább ilyen udvariasság volt csak?
Tulajdonképpen lehet ilyen, tehát ezt megteheti az alelnök. Az a helyzet, hogy az amerikai politikai rendszerben az alelnök, hát mégiscsak a második legfontosabb szereplő, hogyha a végrehajtó ágat nézzük, de tulajdonképpen az alkotmány alapján, hogy az alkotmányban rögzített feladatai, azok erősen korlátozottak. Tehát egy alelnök jelentősége az két dologban nyilvánulhat meg. Az egyik, hogy potenciális várományos, tehát a leendő, majd a 2028-as elnökválasztáson egy lehetséges jelölt lesz, ezt majd még nem tudjuk. Egyrészt ez az egyik jelentősége, tehát hosszú távon lehet vele tervezni, ha minden úgy jól adódik. Másfelől viszont ugye az, hogy neki mi lesz úgymond a hagyatéka még alelnökként, ami mondom minimális az ő szerepe, de hogyha valamilyen nyomot szeretne hagyni a történelemben alelnökként, ugye az annak a függvénye, hogy az ő főnöke, az elnök milyen feladatot ad neki, és valóban az iráni Iránnal folytatott ugye tárgyalások ugye Pakisztánban, ez például az egyik kiemelt szerepe a az amerikai alelnöknek. A másik szerepe egyébként csak ez tisztán belpolitikai, ezek a különböző pénzügyi visszaélések, majd a szövetségi támogatásokkal való állami szintű és helyi szintű visszaéléseknek a felderítése Minnesota államban, Kalifornia államban. Tehát alapvetően ez a kettő fő, úgymond feladata van J.D. Vance, de mind a kettő ilyen értelemben testhez álló. Az utóbbi, az iráni az azért fontosabb talán, mert ugye a másik esélyes, kicsit előre rohanó, de a másik esélyes a 2028-as elnökválasztáson republikánus oldalon, az Marco Rubio lenne, legalábbis rászámítanak a donorok, aki sokkal láthatóbb, sokkal aktívabb, hát külügyminiszterként ez érthető is, és hát nyilván ővele külügyi vonalon nehezen tud versenyezni az alelnök, ha csak nem kap feladatot. Na most megkapta az amerikai elnöktől, tehát látható, hogy építik mind a kettő karakter, de az, hogy kit jelöl ki, úgymond Donald Trump majd, úgymond várományosként, vagy utódként, ha lehet ezt mondani, informálisan persze, ezt egyelőre még nem tudjuk.
Kedden vagy szombat délelőtt kezdődnek a tárgyalások Pakisztán fővárosában, Iszlamabadban, és Irán előzetesen benyújtott egy 10 pontos békefeltétel csomagot, amit Donald Trump jó alapnak tekintett a tárgyaláshoz. J.D. Vance alelnök képviseli ugye az amerikai felet, ahogy ezt mondtuk. Mit szeretne most elérni Donald Trump ezen a tárgyaláson? Hiszen volt már tárgyalás, hiszen most is ugye a tűzszüneti tárgyalás is volt, most újabb tárgyalás van. Mi lesz?
Donald Trump alapvetően kettő dolgot szeretne elérni. Több célja is volt ennek a háborúnak, de a tárgyalások során kettő dolgot szeretne elérni, amit amúgy, ha úgy tetszik, egyoldalúan a támadásokkal nem tudna önmagában elérni. Az egyik az iráni nukleáris programnak a hát lényegében felszámolása, legalábbis a katonai cél nukleáris programnak a felszámolása, hogy erre tegyen Trump számára is hiteles módon ígéretet az iráni fél. Ugye itt zárban meg kell jegyezni, hogy az irániak meg úgy gondolják, hogy még az Obama elnökség alatt ez megtörtént a 2015-ös iráni atomalkúval, csak ugye az Trump számára nem elfogadható. Tehát alapvetően ez lenne az egyik cél. Ugye itt a részleteket nem tudjuk, hogy mi lenne az előző alkunál is jobb alkú, ami Donald Trump számára is megfelel. A másik cél pedig a hormozi szoros hát iráni lezárásának a feloldása, tehát hogy szabadon közlekedhessenek hát mindenféle hajók a hormozi szoroson keresztül. Ugye ez lesz a következő két hétnek, vagy közeljövőnek, tényleg a következő napoknak az egyik lakmusztesztje.
Ez nagyon érdekes, mert Irán atomenergia ügyi főnöke ma délelőtt jelentette be pont, hogy az ellenségeik, azaz az Egyesült Államok és Izrael nem érik el a céljukat, mert nem fogják tudni korlátozni Iránnak a dúsítási programját. Tehát van egy ilyen iráni nyilatkozat is. Mennyire feloldható ellentét? Tehát itt elbeszélnek egymás mellett.
Így
ugye
van.
Ez a tűzszünet előtt is lehetett látni, hogy nem ugyanúgy értelmezték, hiszen
pontosan.
Irán úgy gondolta, hogy bele van értve Libanon is a tűzszünetbe, Izrael pedig azonnal elkezdte Libanont lőni a tűzszüneti megállapodás életbe lépése után, de teljesen másban gondolkodnak. Most itt is ez lesz?
Lényegében igen. Tehát sőt, olyannyira igaz ez, hogy maga a tűzszünet egyáltalán bejelentését mindenki másképp magyarázza. Tehát Trump úgy magyarázza, a Trump adminisztráció úgy magyarázza, hogy hát az irániak könyörögtek ezért a tűzszünetért, mert hogy olyan jó katonai eredményeket értek el az amerikaiak, ezeknek a számadataira vagy statisztikára kitérhetünk, mert papíron egyébként tényleg jók, csak közben meg az irániak meg azt mondják, hogy akkora patthelyzet alakult ki, főleg gazdasági vonalon a hormozi szoros lezárása miatt és a potenciális ugye, energiaválság nyomán, hogy tulajdonképpen ők voltak azok, akik kitartottak ennyi ideig, ugye több mint egy hónapja zajlik ez a háború, kitartottak ennyi ideig, és hogy lényegében az amerikai félnek is szüksége volt valamiféle hát utántöltésre, és van egy harmadik olvasat, hogy itt Izraelnek volt szüksége kifejezetten utántöltésre, és hogy ezért kell egy két hét, vagy legalább két hét, ha úgy tetszik, felfüggesztése ennek a konfliktusnak, de majdnem mindenki egyetért abban, hogy annyira eltérőek az értelmezések, és annyira szemben állnak itt a felek, meg annyira érzékeny pont kérdésekben nem tudnak egyetérteni, hogy ez rendkívül törékeny fegyverszünet, és akkor nem beszéltem arról, hogy lényegében ugye ez már most is igazság szerint megszekték például az irániak, de ugye az irániak meg azt mondják, hogy Libanonon az izraeliek szekték meg, ugye visszautalva itt a felvezetésre. Tehát alapvetően azt mondhatjuk, hogy ez érdemben még nem fog békéhez vezetni. Sok múlik majd nyilván a szombati tárgyalásokon Pakisztánban, de hát igazság szerint, még hogyha sikeresen is lezajlanak ezek a tárgyalások, az a kérdés, hogy amiben megállapodnak, ahhoz tartják-e magukat a felek. És amikor ilyen alapvető kérdésekben nem tudnak egyetérteni, az alapvetően nem egy jó előjel.
Szó volt arról is iráni részről, hogy ők szeretnék, vagy hát követelik a szankciók feloldását, hiszen az a lakosságnak is az érdeke lenne, a gazdaságnak is az érdeke lenne. Van erre esély, hogy az Egyesült Államok egyszer csak feloldja a szankciókat?
Van erre lehetőség, esély, de én minimálisnak látom ezt, mert Irán tulajdonképpen az ettől a mostani háborútól függetlenül már korábban lényegében elsősorban a Trump adminisztráció, de egyébként korábbi elnökségek is különböző gazdasági szankciókkal, gazdasági és bevándorlási és meg vízumszankciókkal sújtották, és hát hivatalosan, amikor ugye a második Trump adminisztráció ugye hivatalba lépett, akkor az volt az Iránnal kapcsolatos mondás Washingtonban, ami az első Trump adminisztrációban is volt, hogy maximális nyomás gyakorlás, tehát maximum pressure, maximális nyomás gyakorlást alkalmaz Washington Teheránnal szemben, ami elsősorban szankciós politikában nyilvánul meg. Ugye az első Trump adminisztrációban került sor például másodlagos szankció kivetésére. Ugye ennek az a lényege, hogy itt az európaiakat is ütjük. Tehát hogy azokat az európai cégeket, francia, német, olasz különböző cégeket is szankcionáljuk, akikkel egyébként nekünk nem lenne problémánk, de ők gazdasági kapcsolatban állnak az irániakkal. Ez 2018-ban történt, tehát hogy ilyen szinten ez egy központi eleme a Trump adminisztrációnak Iránnal kapcsolatban. És még hozzátennék még egy dolgot, ugye nagyon gyakran ismerjük ezt a MAGA, tehát Make America Great Again, ugye mozaik szót, amerikaiak szeretik a mozaik szavakat úgy általában. Létezett egy kevésbé, vagy létezik egy kevésbé ismert mozaik szó is, amit Scott Bessent pénzügyminiszter hangoztatott már tavaly ilyenkor, ez a MIBA, angolul Make Iran Bankrupt Again, tehát juttassuk Iránt újra csődbe, ami szintén ugye a gazdasági szankciókra utal, tehát hogy tegyük tönkre a valutájukat, a befektetések ne menjenek az országba, és még sorolhatnám. Tehát igazság szerint ez a szankciós politika rendkívül erős az Egyesült Államok részéről Iránnal szemben, és még azt is hozzá lehetne tenni, hogy ez nem csak egy republikánus elképzelés, itt demokrata körökben is vannak olyan szereplők, nem mindenki, de vannak olyanok, akik ezt alapvetően támogatnák.
De lehetséges, hogy mondjuk a hormuzi szoros feloldása a béke megteremtése érdekében, amit ugye Donald Trump kezdettől ígért, a mandátuma elejétől ígér, hogy ennek érdekében engedményeket tesz?
Az elképzelhető.
Akár a szankcióban?
Az elképzelhető, hogy némi engedményeket tesz az irániakkal szemben. Ugye az amerikaiaknak ez az egyik legfontosabb szempont, hogy a hormuzi szoros az legyen nyitva. Nem is közvetlenül nekik fontos, mert ugye az Egyesült Államok úgy ment bele ebbe a háborúba, hogy hát ők felkészültek rá, mert az amerikai olajimportnak már egyre kevesebb aránya érkezik a Közel-Keletről, úgy általában talán 10%-a körül, tehát sokkal kitettebb energiabiztonság szempontjából, sokkal kitettebb ennek a háborúnak Európa, illetve Kelet-Ázsia. És ugye vannak olyan szóbeszédek is, hogy ez a mostani gyenge lábokon álló tűzszünet is nem csak pakisztáni közreműködéssel, hanem állítólag kínai nyomásra is kialakult, tehát a kínaiak is szólhattak az irániaknak. Ugye Kína kifejezetten Irán szövetségese, vagy legalábbis pártfogója, és hogy hát a kínaiaknak is fáj az, mert már ez az egész, mert hogy ők is az olajuk egy jelentős részét, az konkrétan, hogy a hormuzi szoroson keresztül és kifejezetten Iránból szerzik. Ennek egy részét most is megkapták, mert hogy az irániak ugye, miután lezárták a szorost, ők döntötték el, és az alku része lenne, legalábbis ennek a 10 pontnak a része, hogy az irániak döntessék el, hogy kit engednek át ingyen, és kitől kérnek majd hajonként körülbelül 2 millió dollárt. Na most ez megint elfogadhatatlan az amerikaiaknak.
Tulajdonképpen ezzel megszerezték teljesen a hormuziszoros felügyeletét, hogyha ez teljesül.
Hát Ománnal együtt legalábbis, de ugye ez eddig is így volt, tehát hogy ez ilyen értelemben nem újdonság, viszont az amerikaiak számára nem is elfogadható azt, hogy megsarcolják, ha úgy tetszik
a díjat, az áthaladási díjat, ráadásul.
Hát ez is még a szankciós helyzetre utal, mert ugye az iráni fizetőeszköz az teljesen elértéktelenedett az amerikai dollárral szemben, ugye próbálnak de-dollarizálni is, tehát hogy megszabadulni a dollár alapú elszámolástól pont azért, hogy ne lehessen őket az amerikai szankciópolitikával sújtani, és hát keresik a különböző alternatív csatornákat arra, hogy ők gazdaságilag hogyan tudnak profitálni az erőforrásaikból, meg hát persze ebből a földrajzi helyzetből.
42 napja tart ez a háború. Ez hosszúnak számít, vagy rövidnek? A Donald Trump ugye azt mondta, hogy egy-két hét alatt, napok alatt vége lesz egy-két hét alatt, de igazából...
Folyamatosan kitolta, így van. Az a helyzet, hogy bármilyen furcsa, ez rövidnek számít, statisztikailag. És hát a statisztika az megint egy olyan dolog, hogy hát ugye kis hazugság, nagy hazugság statisztika, illetve hát most nem idézem a statisztika tanáromnak a egyetemről a mottóját, hogy sok mindent elfed a statisztika, de hát a lényeget azt mégiscsak eltakarja. Szóval alapvetően itt arról van szó, hogyha az Egyesült Államoknak csak a 20. századi háborúit nézzük, és ezt Donald Trump is tételesen felsorolta, az első világháborútól kezdve a második világháború, koreai háború, vietnámi háború, első öbből háború, stb. Igazából ez a kicsivel több mint egy hónap, vagy kerekítsünk másfél hónap, ez nem minősül hosszú időnek. Tehát például egy konkrét példát Jugoszlávia esetében, még a 90-es évek végén, ugye Koszovó kapcsán, vagy hát úgy teszik Nagy-Szerbiát, még a Koszovó kapcsán, 4 hónapig bombázta a NATO. Nem csak az Egyesült Államok, hanem a NATO. Tény, hogy a légicsapásoknak a túlnyomó többségét az amerikaiak hajtották végre, de igazság szerint az is egy 4 hónapig eltartott. Barack Obama 7 hónapig bombázta Líbiát. Lehetne itt több példát is említeni. Az elsőből háború, tehát ami ugye Kuwait megmentésére irányult, ugye Irakkal szemben, teljesen más kontextus és általában teljesen más megítélése van nemzetközi jogi, katonai, politikai, diplomáciai minden szempontból, egy sikertörténetének van elkönyvelve, de ott is például az amerikai légi kampány, vagy támadások sorozata az 42 napig tartott, tehát nagyjából pont addig, mint ahogy most állunk, és utána még hát nagyjából 100 óráig szárazföldi erők is bevonultak Irakba. Ezt csak azért mondom, hogy még talán 15-16 napnál tartottunk, amikor már hangoztatták Amerikában, főleg a demokraták, hogy hát ez végtelenség elhúzódó háború. Nem erről van szó, statisztikailag ez viszonylag rövid. Ugye azt lehet tudni még, hogy legfeljebb meddig tarthat. A helyzet a következő, a vietnámi háború óta, ugye van egy 1973-as háborús felhatalmazási törvény, ami az elnök számára, mint haderő főparancsnok számára lehetőséget ad arra, hogy 60 plusz 30 napig alkalmazzon katonai erőt kongresszusi jóváhagyás nélkül. Pontosabban 60 napig alkalmazhat kisebb műveletekre, mert mégiscsak ő a haderő főparancsnoka, de ha nem kap kongresszusi jóváhagyást, hogy ezt folytassa, hogy háborúzzon, akkor viszont 30 napon belül vissza kell vonulnia a csapatokkal. Tehát elméletileg ez 3 hónapig tarthat legfeljebb. És hát ugye nem beszéltünk az aktuál politikai helyzetről, ugye félidős választások is közelednek, ez sem érdeke, hogy ez rányomja a bélyegét a választásokra.
Hát így van, és pont erre akartam rákérdezni, hogy milyen a belpolitikai megítélése Donald Trump iráni akciójának, hiszen úgy lehet tudni elsősorban amerikai sajtóértesülésekből is, hogy a környezete ellenezte ezt a háborút, tehát óvaintették, még akár Marco Rubio is, ha óvatosan is, G.D. Vance pedig egészen nyíltan állítólag ellenállt ennek a kezdeményezésnek, és hogy tulajdonképpen Izrael nyomta volna bele Amerikát ebbe, vagy Donald Trumpot ebbe a háborúba. Most hogyan ítélik meg a környezete is, de hogy elsősorban a lakosság, az amerikaiakat érdekli ez?
A környezete, tehát az említett szereplők, Marco Rubio, J.D. Vance, miközben tudjuk róluk, hogy ők árnyaltabban gondolkodnak erről, ugye J.D. Vance kifejezetten az ellenzője, Marco Rubio talán kevésbé, ők alapvetően kiálltak az elnök mellett a döntést követően, tehát ilyen értelemben maga az adminisztráció legfelsőbb szinten egységesnek mondható.
Hát utána már, de hogy előtte állítólag ellene
így van,
voltak,
persze,
nem
miután megszületett, így van, miután megszületett a döntés, akkor kiálltak ugye nyilvánosan az elnök mellett, tehát politikai nem is nagyon tehetnek mást. A republikánus párt maga az eléggé megosztott, tehát itt igaz ez az adminisztrációra is, igaz a pártra, meg igaz a háttérországra, tehát a szavazókra is. Alapvetően az említett MEGA mozgalomnak a tagjai, ők kifejezetten értetlenkednek ezelőtt. Ugye ők azok, akik inkább a J.D. Vance vonalhoz tartoznak, és nagyon sokan látványosan kihátráltak az elnök támogatói köréből. A inkább a neokonzervatív vonalhoz tartozó, hát hogy tetszik, héják, ők meg alapvetően hát lelkesek és örülnek annak, hogy lényegében nem arról van szó, hogy az Egyesült Államok elfordulna a világtól, hanem kifejezetten aktív és érvényesíti az akaratát a világ különböző pontjain, többek között Iránban is, úgy gondolják ők. Egyébként ők a hangosabbak, és mondhatjuk, hogy szám szerint egyébként ők vannak többségben a republikánus párton belül, akik azt mondják, hogy igazából olyan dolgot hajt végre most Donald Trump, amit már a megelőző 6-7 elnök is kellett volna, hogy megtegyen, de nem merte megtenni ugyanezen okoknál kifolyólag. Tehát ott az a narratíva a domináns, hogy igazából 1979-es iráni forradalom óta, hogy a forradalmi gárda hatalom átvételét követően, onnantól kezdve az Egyesült Államok de facto háborúban áll Iránnal, és hogy sokkal több amerikai katona halt meg csak az elmúlt, hát közel 47 évben, mint mondjuk az elmúlt egy hónapban. Ugye ez is a katonai, ha úgy tetszik, sikerek közé, vagy előnyök közé könyvelt el, hogy nagyjából egy jelen állás szerint kevesebb, mint 20 amerikai katona vesztette életét, nagyjából egy 4-5 harci eszközt, repülőt lőttek le az irániak, vagy abban okoztak kárt. Tehát igazság szerint, papírforma szerint a Trump adminisztráció jól teljesít katonailag, de most a demokraták nyilván teljesen másképp gondolják, tehát ott már azt pedzegetik, hogy Pete Hegseth védelmi miniszter ellen impeachment eljárás, tehát hivatalból való elmozdítást kezdeményeznek. Ez eléggé valószínűtlen, hogy keresztül menjen, de eléggé megosztott az amerikai társadalom. Röviden, nagyjából 60, kicsit több mint 60% ezt inkább ellenzi, de akik viszont támogatják, ott lehet látni, hogy republikánus körökben kitartanak egyelőre az elnök mögött, és ez ingadozik folyamatosan.
És a lakosság egyszerűen csak az olajár ingadozását figyeli, tehát a pénztárcáját nézi, és ez az elsődleges a gazdasági, tehát hogy ez mennyire hat az ő pénztárcájára, megélhetésére, vagy ilyen megfontolások is vannak, amiket az előbb mondott.
Két dolgot néznek elsősorban ezt az üzemanyagárakat, na most ott még mindig nem olyan rossz a helyzet, mint amelyennek általában lefestik. Pillanatnyilag egy gallon üzemanyagára Amerikában kicsivel több, mint $4, ugye ez államonként változó attól függ, hol mennyi jövedéki adót tesznek rá, kicsivel több, mint $4 gallononként. Ez forintba átszámolva most csak satszolok körülbelül egy olyan 330-40-350 forint literenként. Joe Biden elnöksége alatt az orosz-ukrán háború követő ugye inflációs, illetve szankciós hullámnak az árnyékában ez $4.70-re ugrott fel. Aztán utána csökkent, félretés ne esély, csak azt mondom, hogy volt már sokkal magasabb is, nem is annyira régen. Tehát itt, de ettől függetlenül ezt nézik sokan, mert ugye ez mindenre kihat, ugye Amerikában sokkal nagyobb szerepe van ennek, mint általában mondjuk Európában. A másik dolog, amit néznek, az pedig ugye az áldozatok száma. Tehát ezért mondom, hogy például most, hogy például Kuwaitban, ha mindezek szintén megsértették ugye a tűzszünetet a iráni részről, ugye ha minden igaz, ott 6 amerikai katona életét vesztette, ugye ezzel lényegében közel 20-ra nőtt az áldozatok száma, hogyha valóban helytállóak ezek a hírek. Nyilván ez is idézőjelben jelentéktelen ahhoz képest, hogy iráni oldalon mekkora veszteségekről beszélhetünk, de minden esetre Amerikában erre rendkívül érzékenyek. Úgyhogy ezt nézik alapvetően, hogy hogyan igaz. Mondok egy másik példát, nagyon gyorsan volt egy olyan felmérés is, hogy emlékszem, a Trafalgar volt az, aki kioszta, hogy az elnök támogatottsága az ügyben valamennyire a republikánus körben megugrott, azt követően, hogy kiderült, hogy a lelőtt F-15-ös repülőnek az egyik pilótája, vagy hát a pilótát, pontosabban a műszaki kollégát, hogy konkrétan sikerült kimenteni.
Igen, ez volt a keddesti elnöki beszédnek egy nagyon fontos.
Így van,
elnök.
Tehát ott ez megint az ember élet.
Filmszerűen elmesélt.
Így van, tehát hogy ez számít. Republikánus körökben ez nagyon számít. Ezt a kettőt nézik elsősorban, üzemanyagárak, illetve veszteségek.
14. Leó pápa szombatra, április 11-ére vérasztást hirdetett meg, ő imádkozni fog a békéért, és hogy kezdettől mondta már a kéthetes tűzszünet előtt is nyilatkozatot tett kedden, hogy térjünk vissza a párbeszédhez, tárgyalásokhoz, keressük meg, hogyan lehet megoldani a problémákat. Kezdettől ezt mondom, ehhez képest most itt tartunk. Tehát ő nagyon határozottan elítéli ezt az egészet, és nagyon határozottan a békére szólít föl. Az amerikai püspökök, meg az amerikai katolikusok hogyan nyilatkoznak erről? Csak röviden, Gábor.
Igen, az amerikai katolikus püspöki konferenciának az elnöke szintén elítélte Donald Trump még húsvéti nyilatkozatát, illetve húsvét hétfőn nyilatkozta azt, ha jól emlékszem, a határidőt megelőzően, hogy itt egy civilizáció fog eltűnni, és ugye Leó pápa is ezt is kommentálta, vagy hát véleményezte. Így van. Ez egyébként odahaza is, mert Amerikában is eléggé megosztó kijelentés volt. Sokan betudják egyébként ezt a trumpi költői túlzásoknak, hogy ez ezt nyilván nem gondolta szó szerint meg komolyan. Valószínűleg az lehet a háttérben, csak nagyon röviden, hogy a Trump elnökség szemmel láthatóan az elmúlt egy hónapban olyan értelemben visszafogta magát, hogy elsősorban katonai célpontokat támadott, és amikor civil infrastruktúra sérült meg, ugye a legismertebb a lányiskola esete, az vagy véletlen volt, vagy pedig ugye közös volt a létesítménynek a fala mondjuk egy iráni forradalmi gárda
létesítménnyel. Hát a civileket használták pajzsnak.
Így van, és elképzelhető, hogy mivel már kifogytak az érdemleges katonai célpontokból az amerikaiak, ezért felvetődhette valaki a tanácsadók közül, hogy igazából, ha még nagyobb nyomást szeretne gyakorolni a Trump elnök az iráni vezetésre, akkor most már az energetikai infrastruktúrát, a hidakat, a kritikus infrastruktúrákat támadja, tehát ott sem iráni lakosság a célpont, ezért túlzul ez a civilizációs eltörléses bejelentés, mert nem az iráni civilek a célpont.
Nyilván, hanem és konkrétan aztán ezt vissza is mondták utána.
Így van, meg hát ugye nagyon furcsa, mert miután ugye most ezt írta az elnök, utána azt is írta, hogy szeretné Iránt újra naggyá tenni például. Nem igen volt ilyen háború, ahol az elnök egyszerre jelenti igen. be egy ország bombázását, mert egyúttal hozzátesz, hogy szeretné egyúttal
naggyá tenni. De ugyanebben a beszédben azt is mondta, úgy zárta ezt a mondatát az elnök, hogy Isten áldja az iráni népet, tehát hogy igazából nem a valódi
nem
civilizációra
érdekli,
gondolt. Gábor, sajnos csak egy percünk maradt, de azért azt mindenképpen szeretném megkérdezni, hogy mit vár Donald Trump a szövetségesektől, és akkor persze az európaiak nem akartak részt venni, a franciák se, az Egyesült Királyság, a németek se akarnak a hormuzi szoros megvédésében sem, felszabadításában részt venni, de mondjuk akár tőlünk is elvárhat-e valamit, hogy részt vegyünk, mondhat-e ilyet az amerikai elnök, hogy a barátságra való tekintettel mondjuk Magyarország is legalább egy katonát adjon.
Eredetileg azt vártál az európai szövetségesektől, nem mindegyiktől egyébként, csak a főbb érintettektől, hogy az Egyesült Államok használhassa a katonai támaszpontjaikat különböző hát erőkivetítési műveletekre. Ez az, amit megtagadtak többen is, tehát az olaszok, a britek, a
franciák
ilyen spanyolok is, és akkor valószínűleg most azt kéri az elnök, hogy a hormuzi szorosnak a felszabadításában, vagy pontosabban ellenőrzésében majd az európaiak, persze nem mindenki ide vegyenek részt. Nyilván itt azok jönnek játékba, akiknek van érdemi haditengerészeti
erejük. Tehát mi akkor nem?
Hát valószínűtlen, hogy mi ebben részt venni. Kelet-Közép-Európa nem, inkább nyugat-európaiakra számít a Trump elnökség ebben, egyszerűen csak azért, mert ők rendelkeznek azokkal a képességekkel, papíron legalábbis, amelyek révén egyáltalán szóba jöhetnek. De elképzelhető, hogy ez sem fog megtörténni. Tehát elképzelhető, hogy itt Trump ilyen értelemben magára marad.
India, Pakisztán részt vehet?
Valószínű, ha valaki, tehát valószínűleg adott esetben Japán vagy Ausztrália, tehát az angol száz világból jön főleg Ausztrália, talán a britek lesznek azok, akik a NATO-n belül még azt mondom, hogy nagyobb valószínűséggel segítenék ki az amerikaiakat. Még ez is kérdéses, de elképzelhető, hogy ezt nagyobb valószínűséggel fogja Donald Trump a NATO-n kívüli országokkal, a legalábbis a hormuzi szorosról van szó, ezt megoldani.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Én köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatóink, a Kerengőben Csizmazil Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársa volt a vendégünk. A technikus Fülöp Csaba, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.